Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mai műsorunkban Nagy Viktória Angelika vendége, Csányi László operaénekes, művésztanár, rendező, író.
Kérdezem, hogy mit jelent az ön számára a hit? Mikor találkozott vele először?
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. A hittel, hát én egész kora gyermekkoromtól, én tulajdonképpen a zene által, én ebben élek. Ugye édesapámról annyit kell tudni, hogy Csányi János, a Magyar Állami Operaház magánénekese, és jelen időben beszélek, mert 91 éves, jó Isten éltesse nagyon sokáig. És én úgy kezdtem a zenével az ismerkedésemet, hogy én az ő előadáson, és én 4-5 éves koromban én már ott ültem édesanyámmal, és azt néztem kicsit máshogy, mint a többi gyerek, mert én a legnehezebb részén, tehát én a Wagner Siegfrieddel kezdtem, de nem a János Vitézzel, és nem a Varázsfuvolával.
Ezt még felnőttként is nagyon nehéz néha végigülni, főleg az ilyen 4-6 órás operákat kisgyerekként. Nem tudom, hogy visszaemlékezik-e, vagy elbeszélésekből miket mondtak, hogy hogyan ülte végig.
Hát nekem élő emlékeim vannak erről, abszolút élő emlékeim. Tehát én onnan kaptam ezt a zenei indítatást, tehát én ott ismerkedtem meg ezzel a csodával. És ott kaptam, hát úgy mondjam, küldetést, szerényen fogalmazva, hogy ott varázsolt el engem az a zene iránti hűség, a zene iránti elkötelezettség, és aztán nyilván később a zenei tanulmányaimmal zongorázni kezdtem, utána aztán trombitálni is, és aztán utána mentem édesapám pályáján, utána énekelni kezdtem, és utána azt a zeneakadémiát operaszakon végeztem el. De mindig az ragadott meg, hogy tudja elvarázsolni az édesapám és az ahhoz hasonló művészek a közönséget. Mi az az erő, ami erre képessé teszi őket?
És mire jött rá, mi ez az erő?
Hát aztán meg kellett erre érni. Ugye én is az opera színpadon aztán énekeltem a szerepeimet, akkor hát a gyakorlatban kellett ezt elsajátítani, vagy illetve megtanulni, megérezni, amikor a közönséggel kerül kontaktusba az ember, hogy jön az a csoda, fölülről jön az a csoda, ami erőt ad, és ami nélkül nem lehet tulajdonképpen alkotni. Nem lehet a színpadon létezni, mert akkor egyrészt minek? Akkor egyrészt nem tudjuk magunkkal ragadni a közönséget. Tehát nem jön az ihletettség.
Öncélú lesz, lehet azt mondani?
Hát igen. Igen. Tehát aki, én nem tudom máshogy csinálja ezt a dolgot, minden esetre a másik oldalra, a színpadot én komplexitásában nézem, tehát minden része érdekelt mindig is, tehát nem csak kiragadva a zenészek, az énekesek, aztán utána most már nem is az éneklés területén dolgozom, hanem hogy lehet ez az egész dolog, hogy hat az emberekre. És aztán most, amikor pár évvel ezelőtt az írásra adtam a fejemet, és édesapámról készült egy könyv, mert ezt a rengeteg élményt, amit közös életünk során átéltünk, azt úgy gondoltam, hogy ezt le kell írni, ezt az utókornak meg kell örökíteni. Azokat az élményeket, ezt leírtam, és itt egy nagyon-nagyon fontos momentumot papírra vetettünk, hogy ő, amikor jöttek ezek az Siegfried előadások, ezek az embert próbáló előadások, amikor egy 6 órás előadást el kellett énekelni, olyan csodálatosan, ahogy egyébként ő csinálta, és a külföldi sajtótól a belföldig mindenki elismeréssel nyugtázta, hogy tudta a jó Istent hívni segítségül. Felolvasnám ezt a részt, jó? Nekem személyesen nem szimplán a bátor hős Dalia megformálása, hanem a darab krisztusi jelentés rétegének kibontakoztatása jelentette azt a pluszt Siegfried szerepében, mely örökre a lelkemhez láncolta. Az ő erejét próbáltam a teremtő által kapott, bennem lévő szikra segítségével a közönség számára közvetíteni. Emlékszem, minden előadásom előtt visszavonultam a hátsó színpadra, felnéztem az operaház hátsó kis tornyának kupolájába, behunytam szememet, széttártam két kezemet az égre, és hozzáfohászkodtam. Erőt adj, Uram, hogy méltóképpen tudjalak közvetíteni. Leengedtem karjaimat, percekig álltam ott némán, a végtelen csendben, majd mély levegőt szívtam tüdőmben, és éreztem, elárasztott a hatalmas pozitív energia, melyet tőle kaptam. Tudtam, már bátran léphetek a színpadi szolgálatba, mert ő velem van. Hát úgy érzem, hogy ezt máshogy nem lehet csinálni. És azt gondolom, hogy hát ő 91 éves, és azt kell látnom, én 57 csak, de nagy problémát látok mostanában ezen a téren. Azt gondolom, hogy ezt nem lehet máshogy csinálni, csak hittel. Tehát ez a teremtővel való összeköttetés, ez nem frázispufogtatás.
És hogy érti azt, hogy problémát lát ezen a téren?
Az, hogy nagyon fölgyorsult a világ, én abszolút értem. Tehát az ő idejükben, amikor ő alkotott a 60-as, 70-es években, sokkal lassabb volt a világmenete. Lehet, hogy nincsen annyi idő kimunkálni, elmélyedni, tényleg megteremteni azt a transzcendens kapcsolatot egy-egy szerep, egy-egy művészi alkotás kapcsán, amit ők meg tudtak teremteni, de muszáj. Muszáj, mert azt látom, hogy a közönségnek erre nagyon nagy igénye van, mert az viszont szerintem annak ellenére, hogy tényleg egy celeb világban élünk, tehát árasztja ránk tényleg a médiák sokasága, az elektronikai kütyük ezeket az információ halmast, és nem az információkkal van, hanem ezt a világot, ezeket a dolgokat ránk, és az ifjúság borzasztóan ki van ennek téve, ezeknek a hatásoknak, de kicsit a tempón vissza kellene venni, mert ez agyonnyom bennünket. És a lelkünkben, a szívünkben nagyon nagy szükség van erre a kis lelassulásra, kicsit, hogy tudjuk befogadni ezeket a jó, ezeket a szép értékeket, ami a kultúrában benne van, tehát ebben a hagyományosabb kultúrában.
Említette, hogy ön is dolgozott operaénekesként, színházi rendezőként is, illetve most már íróként is tevékenykedik. Van esetleg önnek valamilyen rituáléja, amivel tudja hívni a szent lelket, amivel kicsit így a transzcendenciát tudja közvetíteni?
Hát én az elcsendesedésben bízom egyfelől, tehát az, hogy én kimegyek ezt mondtam, hogy egy nagyon szép helyen lakom, a Budai hegyekben, egy nagyon szép helyen, kertesházban, és ott esténként kimegyek a kertben, akár most itt a téli égboltba, és föltekintek az égre, és akkor ott nagyon jó kommunikálni belül. Kicsit letisztulni, tehát ez nagyon jó, megfrissül az ember, tehát nagyon jó elgondolkozni bizonyos dolgokon, mert nagyon-nagyon jót tesz ez az idegrendszernek, és nagyon jót tesz a léleknek, és azokat a gondolatokat, amit most itt önnek is el tudok mondani, meg tudom osztani a nagyvilággal, a közönséggel, hallgatósággal, és hát ahol tehetem, én ezt próbálom. Egy ilyen csöndes harcot szeretnék azért, ha ez egy lehet mondani, fogalmazni. Tehát ezek a könyvek is, mert ugye van a Medvecki tanár úrról is egy könyv.
Majd az ővele való kapcsolatáról is beszélgessünk, hiszen tanítványa volt ön, Medvecki, igen, igen, igen. Ádám karmester úrnak.
Igen, igen. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ezen művészeknek, tehát akiknek ilyen gondolatai vannak, tehát képviselik ezt a transzcendens világot művészetükkel, úgy érzem, hogy szerénységemnek is egy ilyen küldetésé vált az, hogy ugyan még csak két könyv van meg, de majd folytatódik ez a sor, úgy gondolom.
Tehát még több olyan művésznek a portréját megrajzolni, aki képviseli
ezt? Szeretném, így van. És hát ebbe a felgyorsult világba, ahogy ezt beszéltük az előbb, ezt úgy így lerakni. Szépen, hogy ezt olvassák, terjesszük, és hát most csak elmondanám, hogy a Wagner Társaság mint a két könyv kapcsán meghívott, és ott ezt sikerült a közönséggel is jobban megismertetni, és nagy sikere volt. Ott tudtam egy kicsit jobban meggyőződni arról, hogy igenis erre van igény. Tehát nem csak azt gondoltam, hogy hát most ezt kigondolom magamnak, és akkor írogatok egy pár könyvet, hanem igenis erre az eszmére, hogy úgy mondjam, igen, van igény, és ezt az utat ezt folytatni kell több ilyen művésszel is, hisz, hadd idézzek Medveszki tanár úrtól egy nagyon mély gondolatot, hit nélkül lehet élni, de nem érdemes. Kivált a művészi hitvallás művelni. Kizárólag a belőlünk áradó hit lehet az alapja ennek, ezt kell sugároznunk közönségünk felé. A hit erejével vagyunk képesek azt a csodát létrehozni, ami megérinti az emberek lelkét. Jó, szép és emberi érzésekkel ajándékozzuk meg őket, mely által jobbá tudnak válni. Ez a hit teremtő ereje. Ez a feladatunk a világban. De azt hiszem, hogy ennél jobban összefoglalni, hogy a művészeknek mi a dolguk ebben a világban, hát nem nagyon lehet. Tehát ettől úgy érzem, egy kicsit eltávolodott a világ. A tanár úr is a klasszikus formákat helyezi előnybe. Ugye neki borzasztó nagy a tanári munkássága. Amellett, hogy egy ragyogó, kiváló karmester, ő mindig a tanári munkásságában a klasszikus formákat kezdi el tanítani. A növendékzenekarral, a Zeneakadémián. Mindig ugye azokat helyezi előnybe, és amikor már abba jártas a zenekar a klasszikus zeneszerzőkben, akkor jöhetnek a modernek. Úgy gondolja ő is, meg talán szerénységem is, hogy amikor egy kicsit meg van fordulva a világ, tehát először jönnek a modern dolgok, és akkor elsikkadnak a klasszikus formák. Tehát a fiatal következő generáció klasszikus formákat, a klasszikus értékeket nem sajátítja el, vagy nem tudja kellőképp értékelni, vagy nem ismeri talán, még ez is lehet, hanem elveszik a modern dolgoknak a színrevitelében, és ez nem biztos, hogy célra vezető a hosszú távú gondolkodásban.
Az ön hitét tekintve hogyan alakult a hite? Említettük édesapját, Csányi János operaénekest, aki mély hittel rendelkezik. Tehát mondhatjuk azt, hogy beleszületett, tehát hogy már gyerekkorától megkapta ezt a kulturális hátteret, illetve olyan mesterei voltak, mint az említett Medveczky Ádám karmester. Ha bár ilyen emberekkel volt körülvéve, mikor született meg önben a mély Isten hit? Nem tudom, hogy emlékszik erre vissza? Mert oké, hogy beleszületik valaki a hitbe, de ahhoz meg is kell érkezni. Szóval, hogy önnek, nem tudom, milyen emlékei vannak ezzel kapcsolatban, milyen nagyobb állomások voltak az ön hitében?
Hát ugye az elhívás, vagy ezt szokták mondani, ez ugye több fázisba érkezik, tehát úgy lassanként. Tehát ugye az embert úgy próbálja mindig. Tehát amikor gyermekei érkeznek, ki ne hagyjuk. Bizony. Amikor ugye összeházasodik, párkapcsolata lesz, tehát ez mind-mind, amikor a fiam megszületett, a lányom megszületett, és akkor úgy kialakul az ember családja. Szóval ez mind olyan érési folyamatok az ember életében, ami által megérik az ember személyisége, tehát én nekem a hitem azt mondani, hogy úgy folyamatosan, és mindig az volt bennem, hogy tudok velük, a családommal, hogy tudok nekik az én életemhez is, úgy komplexitásában hozzájárni, hozzátenni. Így alakult például az ki, hogy ahova járt a kisfiam, a Kolping általános iskolába, katolikus általános iskolába, első évfolyamban volt egy bűbájos, drága tanárnénie, úgy hívják, hogy Ronaszinyki Magdi néni. És felfedezte a fiamba, hogy gyönyörűen mond verset. Egy versmondó zseni. Elvitte rögtön a Fazekas Mihály gimnáziumba, hogy ott mondjon verset. Meg is nyerte. Rögtön első díjas lett. Akkor összedugtuk a fejünket a Magdi nénivel, hogy kellene csinálni, mert hogy ebben is, a versmondásban is, hát némi lemaradás van azért, hogy a gyerekek nem szeretik a verset, nem szeretik, hogy hogy tudnánk kicsit jobbá tenni a dolgot. Hát ott a Huba utcába beindítottunk egy katolikus iskolák közti versmondó versenyt. Most nem azért, hogy most megnyerni a fiam, szóval nem erről van szó. Tenni egy plusz valami dolgot, hogy persze szolgáljunk a teremtőnek. Valamit tenni, valamit hozzárakni ahhoz az úthoz, hogy jobbá váljunk. És elkerült onnan, mert már a fiam az már 21 éves, de azt hiszem, hogy a mai napig az ott zajlik. Persze ehhez kellett egy Magdi néni, aki ezt felfedezte a fiamba, és még több gyerekbe is. Úgyhogy így érik az én hitem is, és vezet az odáig, hogy aztán most írom a könyvet, tehát valahogy így alakul.
Ön hogyan tekint a hivatásra, vagy mit tekint hivatásának? Beleszületett a művészvilágba, viszi tovább édesapjának a hagyományát, de a hitet is erősen képviseli. Ön számára mi a hivatás, az Isten képviselése, vagy a művészi tevékenysége?
Hát mindez együtt. Úgy is lehet fogalmazni, hogy hit a művészetekben.
Uh-huh. Tehát igen, együtt. Kettő az egyben, igen.
Tehát, tehát az én olvasatomban ez így csak komplexitásában működhet, mert ha én kívülről rengeteg előadást nézek kintről, ez meglátszik. Ha valaki enélkül csinálja, az lehet, hogy az én szemem már annyira ki van erre hegyezve, az nem őszinte, az valami más, akkor az nem ragad engem meg. Az nem hagy bennem nyomot. Azt el kell mondani, hogy megint visszatérve arra, hogy felgyorsult a világunk, és akkor nincs idő semmire, hogy a mai előadó művészeknek azért ebben, hogy ezt létrehozzák, némi ellenszelük azért van. Tehát abban, hogy ezt nem tudják teljes mértékben, még ha akarnák se, színre vinni.
Ezt hogy érti? Mi ez az ellenszél?
Hát, mert más felfogások vannak. Más művészi felfogások, rendezői koncepciók, stb. Tehát pestiesen szólva nem trendi, hogy a teremtőt állítsuk a színpadra, vagy a teremtővel harmonizáló produkciókat állítsunk a színpadra. Holott nekem az a véleményem, hogy ha egy múltszát, és nem kell visszamenni a barokk szerzőkig feltétlen, de ez teljesen természetes volt a múlt században, vagy múlt század előtti századokban készült műveknél, hogy ez természetesen onnan eredeztethető, hogy ott benne szerepel a hit világa, ha nem is a librettója talán nem is teljesen onnan, vagy nem teljesen arról szól, de valahogy csak ott van a háttérben a hit, és hát arról nem is beszélve, hogy a transzcendentális erők egészen máshogy működnek. Tehát azoknak valahol ott kell lenni a háttérbe. Na de mondom egy szóval, hogy ez valahogy más pályán mozog mostanában.
Igen, ezt lehet látni a képernyőkön keresztül, vagy akár így ellátogat valaki a színházba ilyen előadásokra, hogy nem feltétlenül érzékeljük azt, hogy az adott művész, ő úgy tekintene önmagára, mint a transzcendenciának a képviselőire, vagy közvetítőire, de ön átért gondolom sok ilyen momentumot, mint operaénekes, vagy mint rendező, vagy író. Milyen érzés az, amikor valaki megkapja az isteni sugallatot?
Hát az rögtön egyben van, és rögtön hallja, hogy a közönség ezt veszi. nincs köhögés, nincs prüsszögés, stb., hanem néma csend van ott. És akkor figyelik. Ahogy ez nincs, tehát valami nem oké, akkor elkezdődik ezek a dolog, és akkor nem figyel a közönség, nincs vele kontaktusba, ennyi.
Volt olyan nehézség esetleg az életében, amin az isteni gondviselés segítette át, és amit megosztana velünk?
Hát, betegségek, abszolút, persze. Persze. Kilátástalan helyzetek. Igen, igen, igen. Tehát a pályám kezdetén, a opera énekes pályám kezdett, olyan gerincbántalmakban szenvedtem, hogy az ellenségemnek nem kívánom így szépen röviden, de aztán tulajdonképpen átsegített rajta a Jóisten, és megoldódtak a problémák, és megmutatta azt az utat, mindig abban a pillanatban, amikor a legreménytelenebbnek látszó pillanatok, jött a megoldás. Akár úgy is, hogy nem feltétlen tetsző megoldás, de utána kiderült, hogy de ez az utad. Lehet, hogy egy pályaszakasz lezárult, ami lehet, hogy akkor fáj, hogy nem úgy történt, ahogy én azt szerettem volna, mert ide akartam eljutni pályáilag, vagy ezt szerettem volna, azt szeretném. De visszagondolva, pár év elteltével, vagy akár pár hónap elteltével, hogy az adott körülmények és az adott szituációk szerint ez mennyire bölcs és mennyire föntről irányított dolog volt, elképesztő.
Mondd erre egy példát.
Igen, rengeteg pálya korrekcióm volt, hogy minden vágyam az lett volna, hogy trombitás legyek. Tudom én, tehát zongorázni elkezdtem, ragyogon ment a zongorázás. Annyi zongorista van most, miért? Legyek trombitás. Hát akkor a trombitás. Hát, mire elvégeztem a konzit, hát akkor tele volt a jobbnál jobb trombitásokkal környezetemben, kiválóbbnál kiválóbbnál. Az összes állás 20 évre betelt. Tehát itt semmi jövő, hát de most akkor mi legyen? És már nem is ment azért olyan jól, mert elment az a tanárom nyugdíjba, aki ragyogóan tanított, lett egy új tanárom, az nem figyelt oda, közben lett egy anzacbénulásom, mi jött ki, orromon, szájomon a levegő, mindegy, és tehát elsiklott ez az egész trombitálási téma, de aztán utána megnyitotta azt előttem, hogy na akkor legyél énekes. Az meg elkezdett menni. Fölvételiztem, fölvettek a konziba először, odaadta mellém a Kovács Brigitta tanárnőt, 3 évumra úgy fölkészített, hogy a Zeneakadémia nyitva volt. Tehát ilyenek. Tehát mondjam azt, hogy oda volt figyelve, vagy amikor a fiam útja is, érzem, hogy oda van ránk figyelve. Tehát mindig segít, segítséget érzünk, hogy egyik ajtót becsukja, másik ajtót kinyita. De valamiért történik ez.
Zárásképpen arra szeretném kérni Csányi László urat, hogy esetleg mondaná olyan művet, akár zenemű, akár versrészlet, bármi, amin keresztül ön megérzi a transzcendenciát.
Több ilyen zenemű is van természetesen, mert ugye az opera világa az áll nagyon közel hozzám, de hát a Parsifal az mindenféleképpen, úgyhogy ez a szívem csücske. És hát ugye, ami nagyon aktuális sajnos, és egy vers lenne, amit a fiam rendszerint most el szokott mondani, és sajnálatos aktualitása van, az a Babits Mihály Zsoltár, amit itt most próbálnék szépen elmondani. Babits Mihály Zsoltár. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra süketségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle, hozzá, minden átkom. Hang vagyok az ő szájában. Lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
Nagyon szépen köszönöm Csányi László operaénekesnek, rendezőnek és művészeti írónak, hogy itt volt velünk a Mária Rádió stúdiójában, és hogy beszélgettünk pályájáról, a hitéről, és sok áldást kívánunk szolgálatára, és reméljük még hallhatjuk majd itt a hangját a Mária Rádióban.
Nagyon szépen köszönöm.
A Hitvalló című műsorban Nagy Viktória Angelika vendége volt, Csányi László operaénekes, művésztanár, rendező, író.
A lélek hangja.